Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
Időben másfajta válaszok születtek erre a kérdésre, hogy lehetséges-e a Földön kívüli élet, ha igen, úgy körülbelül merre, hogyan, vagy erről az égvilágon soha semmit nem fogunk tudni. És a nagy csend az, ami jellemzi az univerzumot, vagy az általunk érzékelhető világot, és lényegében egyedül vagyunk. Más pedig pont ennek az ellenkezőjét állítja, hogy olyan sok csillagrendszer van már a tejútrendszeren belül, nem is beszélve aztán más galaxisokról, hogy még ha nem is tudjuk soha elérni őket, akkor is könnyen lehet, hogy a világűrben hemzseg az élet. És a sötét erdő elmélet erre azt a választ adja, hogy nem fog hemzseni, mert kiirtják egymást a civilizációt.
Az űr az nem egy vadregényes valami. Nagyon fura, hogy hogyan alakult az életünk, mert azt gondoltuk még fél évszázad ezelőtt, hogy gyarmatosítjuk a naprendszert. Helyette az történt, hogy elment a gazdasági kihasználás felé, és igazándiból a föld körüli pályát, egészen a geostacionáris pályáig beraktuk. Ott vannak a távközlési műholdak, kommunikációs műholdak, meteorológiai műholdak, mindenféle földmegfigyelő műholdak, radarrendszerek, kémműholdak, gyakorlatilag nem tudunk nélküle élni, és ez egy nagyon fura dolog, mert az a környezet, ahol ők megtalálhatóak, az borzasztóan ellenséges. Ami egyértelmű, az az, hogy borzasztóan erős a sugárzás, nagyok a hőmérséklet ingadozások, de van egy más dolog, ami nem látszik. Van egy elég agresszív szomszédunk, a legközelebbi csillag, amit napnak hívnak.
Üdvözlőjük a Glossa hallgatóit! Az elmúlt évtizedekben a tudományos fantasztikus irodalom és az űrkutatás kölcsönösen inspirálták egymást. A sci-fi író kreatív képzelő erejükkel gyakran előrevetítették, milyen lehetőségek rejlenek az űrkutatásban. Ezek a történetek nem csupán szórakoztatóak, hanem gyakran inspirálóan hatottak, hatnak a tudományos fejlődésre. Ám hogy miként formálták és formálják ma a sci-fi irodalom és az űrkutatás egymást? A mai adásban a fantázia és a valóság, az irodalom és az űrkutatás határán mozgunk. Vendégünk Facskó Gábor, a Wigner Fizikai Kutatóközpont űrfizikai és úrtechnikai osztály tudományos főmunkatársa, kutatási területe az űrfizika és az űridőjárás, valamint H. Nagy Péter, irodalomtörténész, szerkesztő, popkultúra kutató, a Selye János Egyetem tanárképző kardocense. Az adás szerkesztői Szabados Bettina és Szilágyi Adrián. Az első kérdésünk az lenne, hogy van esetleg olyan irodalmi vagy filmes élményetek, amihez a sci-fihez vagy a kutatási területetekhez kapcsolódik, bármi, ami esetlegesen ténylegesen, hogy a felvezetőben is elhangzott, inspirált benneteket ezen kutatási területhez?
Gyerekkoromban egészen korán megnéztem a moziba a 2001 üldösszeját. Semmit nem értettem belőle, de érdekes volt. És hát később Jules Verne, Verne Gyula, ugye magyarul, regényeit azt kiolvastam a gyerekkönyvtárba a Baján, ahol születtem, meg ahol nevelkedtem, ott egy egész polc volt, ami ugye több száz művet írt, ha jól tudom, és azt itt szépen így egymás után elolvastam. Tehát ez volt a kezdet.
Tehát, hogy ez irodalomból bontakozott ki, vagy ezért volt egy nem tudom, nagyon jó fizika tanárod, aki tovább vitt ebben a kutatási területre?
Igazándiból kaptam ilyen enciklopédia-szerű könyveket, még és volt kérdések könyve, tehát ez nagyon régi, és azt elkezdtem olvasgatni, és abban volt szó földrajztudományról, csillagászatról, fizikáról, mindenféléről, és ezt olvasgattam, és akkor utána nekem meg kellett találnom az utat a csillagászathoz, űrkutatáshoz, ezekhez a fizikához. Voltak jó tanáraim, voltak szakkörök, de érdekes módon nem fizikából, hanem inkább kémiából voltak megfelelőek. Tehát az olvasmányokon alapult a dolog, tehát független volt az iskolarendszertől az egész.
Esetemben is. Az én gyerekkoromat meghatározó egyik sorozat az éppen a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozat volt, ami a 60-as évek végén, második felében indult Kucka Péter szerkesztésében. 70-es években váltam olvasóvá, és én el is kezdtem gyűjteni a sorozatot, mindent megvettem, ami ebben a sorozatban látott napvilágot. A másik pedig a Delfin könyvek sorozat volt, ami szintén a 60-as évektől fölfelé tartalmazta az ifjúsági irodalom minden spektrumát, értve ez alatt, hogy voltak ezek között Robinsonádok, Verne mű is volt, de Arthur C. Clarke regény is, mert hogy a science fiction írók írtak tudományos, fantasztikus műveket gyermekek, illetve fiatalok számára, és még ugye a young adult kategória talán nem is létezett, vagy nem volt elterjedt. És a Delfin könyvek sorozaton belül egyrészt nagyon sok fantasztikus könyv volt, amit hát én faltam, másrészt pedig a kozmosz fantasztikus könyveket szisztematikusan, és azon belül láttam, hogy hát abban van Borges, Calvino, vannak magyar szerzők, Szent Mellyi Szabó Pétertől, Zsoldos Péteren át kortársakig, és hát egy halatlanul széles spektrum bontakozott ki. És emlékszem, hogy még gimnazista koromban is leckéjét a Frankensteint olvastam, amikor kezembe került szintén ebben a sorozatban látott napvilágot, úgyhogy nagyon széles spektrum volt, és ezt az olvasóvá válást, ezt ilyen kulturális értelemben értem. Vagyis nem azt tettem, hogy elolvastam mondjuk a Nemo kapitányt, és akkor elkezdtem tenger alatt járót fejleszteni, vagy hasonló, vagy rakétákat a Clarke 2001 Urodusszáj után. Egyébként szintén ugye a Gábor által említett produkció, mármint a film, a Kubrick film mellett készült forgatókönyvnek a magyar fordítása szintén a kozmosz fantasztikus könyvek sorozatban látott napvilágot. És milyen érdekes, Gábor mondja, hogy amikor először látta a 2001-et, nem értette. Én valószínűleg egy picit helyzeti előnyben lehettem, mert én olvastam előbb. És a kettő nagyon szépen kiegészíti, magyarázza és értelmezi egymást. Tehát a forgatókönyvből készült regény az ilyesmire is jó, hogy picit ilyen intermediárisabb gondolkodásra nevelt. Tehát én úgy válaszolnám meg ezt a kérdést picit rövidre fogva, hogy nekem a science fiction szemléletmódot adott, hogy egyszerre vonzódjak több területhez, bölcsész területeket beleértve meg természettudományi zónákat is. A középiskolai éveimben nálam a biológia volt a meghatározóbb, tehát majdnem biológus lettem, bár milyen jó volna most arra hivatkozni, hogy hát, ahogy Joan Slonczewski a Kolumbián science fiction művek segítségével oktat molekuláris biológiát, mert mondjuk ezt meg lehet tenni, de én nem lettem abban az értelemben természettudós, ahogy Gábor, meg sokan mások egyébként a science fiction hatására, hanem inkább a kultúra kutatáson belül a mai napig egy olyan témának tartom, ami hát rengeteg kérdést vett fel, olyasmiket például, hogy hosszú távú gondolkodás, vagy látni valamit valamilyen kölcsönhatási szisztémában, rendszerben. Én valahogy mind-mind ezt azért kötöm a korai olvasmányokhoz, és aztán később pedig jöttek a komplexebb olvasmányok, gondolom majd erről később, Dan Simmons és mások.
Annyit mondanék, hogy ugye a kérdést én úgy értelmeztem, hogy hogyan indult a dolog. Tehát amikor az egész elindult, akkor még nem voltam 10 éves. Később ezeket, amiket most említettél, én is elolvastam, és van még valami, ami kimaradt, és szerintem biztos te is olvastad, a Metagalaktika antológia sorozat és a Galaktika folyóirat. Ebben a Metagalaktikában elsősorban külföldi, szovjet, illetve más, nagyon jó volt a szovjet science fiction irodalom, emberei, tehát a művei voltak, és a Galaktikában pedig nagyon sok magyar volt, de ezek nagyon rövid kis novellák voltak. Sokszor volt, hogy hát ugye voltam 10-11 éves, nem értettem teljes mértékben az egészet. Ezen azt kell érteni, hogy ilyenekről értekeztek, hogy humanoid és nem humanoid civilizációk. A másik, hogy ez a 2001 üldösszélje, ez később visszatért az életemben. Egyrészt középiskolában volt egy olyan irodalomtanárom, aki bölcsész volt, és megtanított ilyen algoritmus szereművet elemezni. Másrésztről egyetemen voltak ilyen specik, amiket fel kellett venni, és az egyik a tudományos fantasztikus világnézetek voltak, és ott elemeztük. Tehát nekem megvan a 2001 üldösszéjáról a film, később olvastam a könyvet, sőt, van egy ilyen kibővített, hogy hogyan készült a 2001 üldösszéje, meg van egy irodalmi jellemzés róla. És az irodalmi jellemzés az igen érdekes egyébként, tehát érdekes, tehát erre a dologra is egy kicsit folyékony vagyok, bár ugye nem szakterületem, és hát én nem vagyok bölcsész.
pont ezt ragadnám meg, ami a felvezetőben is elhangzott, meg hát magatok is más-más tudományterületet képviseltek, hogy mennyire értetek egyet, ami elhangzott a felvezetőben, mármint a természettudomány inspirálódik a bölcsészettudományokból, vagy hát ebből a fantasy irodalomból, és fordítva. Szóval mennyire látjátok ennek az átjárhatóságát, vagy nem átjárhatóságát?
Csak részben tudok válaszolni a kérdésre. A tudomány eredményeit fogyaszthatóvá kell tenni, és átélhetővé. Le lehet vezetni egyenletekből, hogy az erős gravitációs tér lassítja az időt, de amikor mondjuk elkészítik az Interstellárt, és lehet látni, hogy az illető lemegy a bolygóra, és közben fölnőnek a gyerekei a Földön, akkor átérezhetővé válik ez az egész. Tehát egyrésztről a tudomány hat a nyilvánvalóan az irodalomra, és vannak olyan színvonalú science fiction szerzők, tehát Clark az mérnök volt például, tehát ő távközési műholdakat talált föl, akik tulajdonképpen futurológusok, és a végén már Lem is ilyen jellegű könyveket írt, tehát amikor már az életének a vége felé, és hát Asimovnak egy csomó ötlete, az maga tulajdonképpen tudomány és egy mérnöki elképzelés, csak még ugye nem valósult meg. Tehát van egy ilyen visszacsatolás természetesen, de ezt inkább a tudomány részének tekinteném valamilyen szinten. Nem, ugye nem ez az akadémiai tudomány, hanem ezek az ötletek, ezek átgondoltak. Tehát egy ilyen logikus gondolkodásra felépített dolgok. Például a kedvence a Clarknak az űrlift, vagy az, hogy hogyan lehet közlekedni a bolygóközi térben, milyen technikai lehetőségek vannak. Ő tulajdonképpen a tudományt kicsit tovább gondolta. De ez nem egészen exakt válasz szerintem a kérdésre.
Viszont ez fontos máshonnan nézve, mert régebben a bölcsészet és a természettudomány meglehetősen szétvált az oktatási rendszerek következtében. Tehát ennek hosszú-hosszú története van, és hogy milyen specifikus és milyen a szakterületi zártság, az megint ugye intézmények kérdése. De az utóbbi évtizedekben történt azért egy-két dolog, és ezek között az egyik az éppen ezeknek a határzónáknak a felhasználása arra, hogy mondjuk hogyan hirdetünk természettudományról szóló órát bölcsészkaron bölcsészeknek, vagy hogyan hirdetünk szépirodalomról szóló órákat orvosoknak. Mert olyan problémákat vet fel az irodalom is, meg ugye a kultúra különböző területei, amelyeket ma már hát nem tudunk megkerülni valószínű egyik területen se. Tehát régebben valószínű, ez a régebben ilyen fél évszázadot értek rajta, inkább a szakterületi specifikáció volt talán jobban előtérbe, és ahogy egyre nőtt a kapcsolatok rendszere, meg egyre bonyolultabb kapcsolati hálók jöttek létre, ma már inkább úgy gondolkodunk, hogy hát ismerjük ezt is, meg jó, ha ismerjük azt is. Tudom, hogy ez máshonnan nézve pedig leegyszerűsítésekhez vezethet, de mégis rendkívüli módon fontos és használható az oktatásban, és akkor itt jön a science fiction meg a spekulatív fikciónak az egyik olvasat lehetősége vagy szerepe. A science fiction, ahogy Gábor is említette, felhasznál tudományos gondolatmeneteket, extrapolálja azokat, tehát kivetíti mondjuk a jövőbe, vagy jelenbeli társadalmi folyamatokat, technológiai kérdéseket próbál meg a történet középpontjába helyezni. Most a science fiction ezt témává teszi, és nagyon fontos, hogy beépíti a cselekménybe, tehát nem tudjuk megkerülni ezeket a kérdéseket. Mondjuk az Asimov neve elhangzott, Asimovnak még az űr krimiei is olyanok, amelyben azért tudják leleplezni a gyilkost, mert a Holdon a gravitáció és a Földön a gravitáció eltér. És akkor az egyik elkövetőről le tudják leplezni, hogy a Holdon járhatott, visszatért a Földön, mert megzavarta az érzékelését, és így tovább. A technológia bejósolhatósága pedig mindig is valószínű, hogy kulcs kérdése volt a kultúrának, viszont a kultúra nem volt mindig a tudomány által ennyire meghatározott, mint mondjuk a 17. század óta. Tehát nagyon sokan érvelnek amellett, akik a science fiction-t kutatják, hogy valahol a történetünk, a science fiction története, mert az irodalom mindig is vonzódott a fantasztikumhoz. nem kell, nem biztos, hogy vissza kell mennünk a repülő székekig az ókorba, de sokan ezt megteszik. Van, aki szigorúbban fogalmaz, hogy valójában a science fictionről, valójában a Kepler óta lehetne beszélni, neki volt az Álom című novellája, amit sokan ilyen küszöbb helyzetű műnek tartanak. Nagyon sokan tartják ilyennek a Frankensteint, de most ezt azért húztam picit végig, hogy ha nagyon szigorúan olvassuk, akkor valószínűleg a science fiction az a két háború közötti időszaknak a szüleménye, ekkor kapja a nevét is. Egyébként a science fiction kifejezés az 1926-os Hugo Gernsback írta le először egy fontos szerkesztő.
De igazából itt egy fontos kérdést is érintesz, hogy egyáltalán mit értünk alatta. Mert hogy ez nagyon-nagyon szerte ágazó, szóval lehet, hogy akkor itt most ezt a alkalmat kihasználtuk arra, hogy tisztázzuk, hogy egyáltalán ez a fogalom mit jelent.
Igen, még én hozzátenném, hogy nagyon érdekes, hogy említett Frankensteint, a Mary Shelley-nek a könyvét, hiszen azt általában a gótikus horrorhoz is szoktuk sorolni. Szóval úgy tűnik, hogy mintha a science fiction alá már olyan műfajokat is besorolnánk, mint például a fantasy.
Igen, nagyon sok mindent sorolnak be, például egy adott időszaknak az akkori tudományos szintjén működő műveit, mint mondjuk a gótikus horror az mindenképpen előzménye ennek, de oda szerettem volna kiúrni, hogy valójában ezek közül, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor egyik sem, mert a két háború közötti magazinkultúra hozza létre ezeket a zsánereket. És aztán ezek picit úgy széttagozódnak, és ma már inkább hogy a science fiction, a fantasy, a spekulatív fikció különböző zsánerei, ezek ugyan érintkezhetnek, tehát beszélhetünk olyasmiről, hogy science fantasy, tehát olyan fantasy mű mondjuk, amely tudományos alapokon nyugszik, vagy a világépítésben fontosak a tudományos eredmények. De alapvetően a fantasynek ez nem kritériuma, sokkal inkább a világépítés lenne az. És amikor ez a kategória úgy a kultúrakutatás számára legalábbis létrejön, a spekulatív fikció, akkor annak lesz az egyik változata a science fiction. De ma tényleg úgy kutatjuk ezt a zónát, hogy azért nem minden esetben tudjuk ezeket szétválasztani teljes mértékben. Gondoljunk a Dűnére, vagy még egyébként a Frankenstein is nagyon jó példa. De hogyha arra keresjük a választ, hogy a technológiai, vagy az úgynevezett hard science fictionnek mik az előzményei, akkor az említett Verne, mindenképpen Herbert George Wellsnek az Időgép című műve, amely technológia szintjén veti fel az időutazás lehetőségét, amit aztán később, vagy pont abban az időben Einstein, meg az elmélete fizikusok sem vetnek el. És ez a dinamika, ez az oda-vissza történő mozgás, oszcilláció, ez nagyon fontos. Hadd említsek én még egy szerzőt, ugye Gábor említette Clarke-ot, Asimovot és másokat, ugye Carl Sagan nagyon jó például a Kontaktnak a szerzője, aki kozmológusként fut be, ugye, nagy és igen, rendkívül fontos tudományos karriert, de ír egy regényt, amelyben a tudományos jelenségek egy részének a megközelíthetőségéről van szó, társadalmi szinten, meg egyéni szinten is. A kapcsolat ugyanis arról szól, hogy ott ugye idegenek által küldött üzenet megnyit egy szerkezetet építenek, megnyit egy féregjáratot, és egy kutatóhölgy, aki így próbál aztán kapcsolatba lépni az adott civilizációval, de a külső szemlélő csak annyit lát, hogy leesik a gömb abba a szerkezetbe, és hát jön a kérdés, hogy ez az utazás megtörtént-e, vagy nem. Nagyon sokat megtudunk közben arról, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket. Tehát ez van, amikor egy-egy életművön belül is meghatározó. Másrészt pedig vannak olyan listák, biztos láttatok, hogy nagyon sok van egész könyvek, hogy mit köszönhet a tudomány a science fictionnek, és akkor hát a mobiltelefon az valahol a Star Trekben gyökerezik, és hasonlók, tehát van ennek azért ilyen szempontból is talán alapja.
Meg kell, hogy szólaljak, mert az időutazás a Einstein elméleti alapján nem lehetséges. Viszont van egy fura dolog, amit így utólag ismertem fel, nem. Még nem volt mobiltelefon, nem volt internet, de ezt a bögyörészést, tehát, hogy mindenki a mobiltelefonját bámulja, és az információnak a rabja, azt a Kiberiádában, az egyik történetben ő megjósulta. A Túr és Klapanciusz a két konstruktúr, akik egyébként robotok, és robotokat készítenek, úgy tud elmenekülni, hogy a részecskék hőmozgásából információkat gyárt egy bizonyos szerkezet, és aki fogva tartja őket, az azt nézi. És ez egyértelműen ez a bögyörészés, de akkor még nem volt mobiltelefon, a számítógépek azok borzasztóan gyerekkorba jártak, de ez, hogy az információ csapdába ejti az embereket, ezt ő akkor megjogsolta. Még nem volt meg a technika. És ez még valamikor 50-es évek, 60-as, 50-es. Nagyon régen volt.
Én még így a fiction felől egy kicsit visszamennék a science-hez, és Gábor, a te kutatási területeddel kapcsolatban, szóval itt mondtuk, hogy űrkutatás, űrfizika, egyáltalán milyen módszereink vannak, vagy milyen módszerek állnak rendelkezésünkre, hogy megismerjük a világűrt, és hogy mi most az űrkutatás mai állapota, illetve te a saját területeden pontosan mivel foglalkozol.
Jó. Pár dolgot tisztába kell tenni. Magyarországon sajnálatos okokból nem különül a csillagászat és az űrkutatás. Ennek történeti okai vannak, én is csillagász vagyok, tehát csillagászszakot végeztem az egyetemen. Most már egyre inkább a geofizika irányából közelítik meg ezt a dolgot. A hallgatóink így azokról a tanszékekről jönnek. Tehát van egyszer tehát az űrkutatás, nem megyek bele az űrplazma fizikába, űrfizikába, de az a lényeg, hogy az adott helyre, ami lehet a Jupiternek a rendszere, a naprendszer, a hold környéke, a föld környéke, én műszereket küldök, és ott aktívan méréseket végzek. Hogyha azt mondom, hogy űrkutató, akkor ugye ezen lehet nyugodtan ilyen Land Rovert, meg hasonlókat, kis szondát elképzelni, de hát hogyha azt mondom, hogy űrfizika, akkor például elektromágneses jeleket sugároz ki, és várja, hogy az ott lévő közeg az mit sugároz vissza. Ezen kívül az űr az nem egy vadregényes valami. Nagyon fura, hogy hogyan alakult az életünk, mert azt gondoltuk még fél évszázad ezelőtt, hogy gyarmatosítjuk a naprendszert. Helyette az történt, hogy elment a gazdasági kihasználás felé, és igazándiból a föld körüli pályát egészen a geostacionáris pályáig beraktuk. Ott vannak a távközlési műholdak, kommunikációs műholdak, meteorológiai műholdak, mindenféle földmegfigyelő műholdak, radarrendszerek, kémműholdak, gyakorlatilag nem tudunk nélküle élni, és ez egy nagyon fura dolog, mert az a környezet, ahol ők megtalálhatóak, az borzasztóan ellenséges. Ami egyértelmű, az az, hogy borzasztóan erős a sugárzás, nagyok a hőmérséklet ingadozások, de van egy más dolog, ami nem látszik. Van egy elég agresszív szomszédunk, a legközelebbi csillag, amit napnak hívnak, ezeken hát folyamatosan nagy energiai folyamatok zajlanak, és időnként igen nagy energiai folyamatok zajlanak. Ez erős mágneses kitörésekkel, röntgen és részegsugárzás kitörésekkel jár, és ezek a szondák, ahol megtalálhatóak, azok nagyobb részt védelem alatt állnak. A Földnek van egy mágneses tere, a mágneses, van egy áramlat, ami jön a napból, amit napszélnek hívnak, nagyon bonyolult, hogy miért jön ez ki, és létrehoz egy zónát. Ez a zóna két része van, az egyik ez egy lökéshullám, a másik az pedig van egy egyensúly felület, amin belül található, kívül található még a világűr, csak egészen más, mint ami mondjuk távolabb a Földtől, és belül pedig a úgynevezett magnetoszféra, ahol a Föld mágneses tere uralkodik. A szondák nagyobb részt itt találhatóak, és ez védi őket az erős részecskés sugárzástól, ami a napból meg máshonnan érkezik. De nem mindig. Időnként olyan erős kitörések jönnek létre a napon, hogy az áramlás, ami jön a napból, ez felerősödik, ezt az egészet összenyomja, és hirtelen kikerülnek a napszélbe, az igazi világűrbe a távközlési műholdak, amik 36 ezer kilométeren vannak, az nagyon kevés. A földsugár az 6800 kilométer körül van, tehát így egészen közel vannak ezek a dolgok. És amivel én foglalkozom, az az, hogy nagyon szépen adtak egy nevet ennek, hogy űridőjárás. Ez tulajdonképpen két dolgot jelent. Az egyik a nap-föld kapcsolatok fizikájának egy szép új neve. A másik, hogy erre bizony nagyon komoly igény van, hogy megjósoljam, hogy mikor lesznek olyanok a körülmények, hogy valamiféle védő intézkedést kell tenni ezekkel a szondákkal. A régi műszerek, amelyek elektroncsövekkel működtek, azok nem voltak ennyire érzékenyek, viszont a mostani csippes dolgok, ezek egészen pici ingadozások, vagy egész radioaktív sugárzás sokkal-sokkal érzékenyebbek. Tehát meg kell mondani, hogy mikorra várható, hogy valami történik. Ekkor ezeket ki lehet kapcsolni, el lehet fordítani, valamit lehet csinálni, és ennek nagyon komoly alkalmazásai vannak. Például, hogy nagyon sokan használnak drónokat, például honvédség, de mások is használnak. Kaptunk olyan megkeresést, hogy nem tudtak permetezni drónokkal, nem tudtak felszállni a föld másik térnek az ingadozása miatt a drón. Ugye a GPS-t használja, ezért mondom, hogy a világűr az itt van, mindenkinek itt van mobiltelefonja, rajta van a GPS chip, és a GPS jelek azok jönnek akkor is, hogy is fogalmazzak, ez két dolog van. Az egyik, hogy van egy réteg, amin át kell jönni a GPS jeleknek, ezt úgy hívják, hogy ionoszféra. Ennek abszolút nem mindegy, hogy milyen az átresztő képessége, és ez borzasztóan függ attól, hogy milyen sugárzás jön a naptól. Ezen kívül ez, mint ahogy a csillagoknak a fénye így szintirál, tehát így ingadozik, ugyanígy ezek a jelek is ingadoznak, és hogyha nagy az ingadozás, akkor pontatlan lesz, akkor nem centiméteres vagy 10 centiméteres, hanem méteres vagy 10 méteres pontosságú lesz a jel, ami borzasztó rossz. Másik borzasztó rossz dolog, hogy azok, akik katonai pilóták, vagy pedig mondjuk egy transzkontinentális járaton vannak folyamatosan, azok elég jelentős sugárzást kapnak a világűrből. Hát ők 10-12 km magasan vannak, a katonaiak azok még magasabban lehetnek, de 10-11 km az simán. Az ugye már az nagyon a troposzféra teteje, tehát a legsűrűbb rétegen fölül van. Az is nagyon fontos, hogy ugye mondtam azt, hogy megy a kommunikáció át ezen a rétegen, amit ionoszférának neveznek, na de, hogyha nem lenne ez a réteg, akkor nem lenne rövid hullámú rádiózás. Akkor csak ilyen nagyon hosszú hullámú rádiózásunk lennének, mert ezek ugye egyenesen terjednének, ezek terjednek egyenesen, aztán visszaverődnek erről a rétegről, aztán a földről, aztán utána vissza, és hogyha hirtelen ez nem veri vissza ezeket a jeleket, akkor nincsenek rádiójelek, és a kommunikációnak a sávszélessége, a minősége az nagyon erősen elromlik. Na most ez egy repülésben, egy katonai műveletnél, egy drón irányításánál borzasztóan fontos. Nagyon szeretik tudni az emberek, hogy bizonyos felhasználók, hogy egy zavarás az most azért van, mert valaki zavarja a drónokat, vagy azért, mert a nap csinál valamit. Tehát ez az űridőjárás, és ez egy hétköznapi dolog, tehát ez itt van mellettünk, mindenki itt a szobában használja gyakorlatilag ezeket a termékeket, amikor autót vezet, valahol ugye van, mondtam ezt a permetezést, valahol a kombájnak GPS-szel mennek, és ezek most csak a legáltalánosabb dolgok. Tehát ez a terület, amivel én foglalkozom. A kérdés volt még, hogy milyen eszközökkel mehetek oda. A saját eszközeim azok nagyjából ilyen egyen szondák, amelyeken antennák, tekercsek, mindenféle érdekes műszerek vannak. Ezek a bolygóközi térben lévő anyag, ami nem olyan, mint ami itt a Földön van, annak abban a másik terét, sűrűségét, hőmérsékletét, ezeket a dolgokat mérik, és akkor ebből mi összerakunk mindenféle modelleket. Én nekem egyrészt az a szakterület, ami ezeket vizsgálom, másrészt én, az egy elég ritka, tehát értek azokhoz a modellekhez, amelyek ezt megtámogatják. Ugye megy egy szonda, vagy több, az egy vonalon keresztül mér, vagy két vonalon keresztül, de hogy mi van messzebb, azt nem látja. Ez nem egy távcső. Tehát ezek pontosan mérések vannak. És akkor mi vizsgáljuk itt a kollégákkal a Wignerben a földkörüli térséget, a bolygókat, a bolygóközi térséget, egészen Jupiterig, Szaturnuszig eljutottak a műszereink, sőt, üstököseket is vizsgáltunk. Tehát ezek a szakterületek. Hát, igyekszem nem elvenni az adásidőt, tehát rövidre ennyit tudok mondani.
Igen, sokan szerintem nem is biztos, hogy tudják, hogy mennyi mindennel foglalkozik Magyarországon is egy asztrofizikus vagy kozmológus.
Én űrkutató, űrfizikus vagyok. Tehát ez az űrfizikus, ez a dolog. Az büszkén mondhatom, tehát nem csak a saját kollégáimra, most szükség volt rá, hogy összeszedjem az embereket, hogy mivel foglalkoznak. Sopronban, Tihanyban, Budapesten, Eltén, Wignerben, Energiakutatóban, Miskolcon, mindenfelé, tehát egy nagyon széles skálája van, amit a tudományos űrfizikának, amivel foglalkozunk, illetve az iparival. Mert ezeket a műszereket, amik az űrben képesek működni, ezeket nagyon nehéz megoldani. Most én nem vagyok mérnök, de mérnökökkel dolgoztam, tehát különböző nagyon bonyolult ipari szabványokat kell létrehozni, és teljesíteni, minőségi vizsgákat kell tenni, hogy például valaki akár csak egy ekkora fémlapot legyártson az Európai Ügynökségnek. Pontosan ez az, amire az országnak lenne szüksége. Van egy ekkora fémlap, vagy egy műszer, ami akkora, mint a bögre, a benne lévő anyagok költsége az, mit tudom én, 50 ezer forint, az értéke meg mondjuk 50 ezer euró, tehát azért, mert belenyomtam annyi munkát. Uh-huh. Tehát ez az erős hozzáadott értékű ipar, és ez most egy erős támogatást kap. Vannak jó űripari cégek, régebben is egyébként voltak, de nem űripari cégek, hanem más vonalban ment a termelés. Beszállítanak az Európai Ügynökségnek. Most nem működnek együtt sajnos a Roszkozmosszal, ugye az oroszok azok, hogy elvágták magukat, de vannak kínai kapcsolatok, indiai kapcsolatok, mindenfélék. Ismertek ezek a cégek egy szűk szférán belül. Tehát tudjuk, hogy kik ők, mit csinálnak, és elég jól csinálják azt, amit csinálnak.
Uh-huh. Engedjétek meg, hogy egy kicsit a fictiont is visszakapcsoljam a beszélgetésbe. Még az elején említetted, Gábor, hogy... Lehet, hogy ezt már csak én gondolom bele, a gyarmatosítás, gyakorlatilag az űrnek a gyarmatosítása folyik most, és abban az értelemben, hogy minthogyha a nagyhatalmak valamilyen szinten fel is osztanák a világűrt azáltal, hogy gyakorlatilag ez volt a kifejezésed most eszembe jutott, a belakni. Igen. Szó. Ez nagyon érdekes. És hogy itt most nem csak arról van szó, hogy felküldjük a műholdakat, hanem hogy tényleg felosztják, hogy majd hogy lehetne gazdálkodni, vagy hogyan lehetne kihasználni a világűrt, és ez már szerintem valamennyire a fictionnek is a területe is. Szóval, hogy két részből állna a kérdésem. Az egyik az, hogy szerintem, vagy nem tudom, hogy látjátok, mintha már feladtuk volna azt a kérdést, hogy földön kívüli életet folytassunk a saját bolygónkon kívül, és ehhez kapcsolódóan az, hogy van egyáltalán erre lehetőség, tehát mennyire lakhatóak a naprendszerünknek a bolygói. A másik pedig, hogy néz ki akár a science fiction irodalomban ez a gyarmatosítás. Nekem egyébként most pont Fonegutnak az egyik kötete, a Titán, ugye az a címe?
Titán szirényei.
A Titán szirényei, igen. Az jutott eszembe, hogy az pont erről szól, hogy az ott lévő emberek, a marsiak visszajönnek, és elfoglalják utána, megpróbálják elfoglalni a Föld bolygót, ami nem sikerül nekik, mert hát az a saját biológiai rendszerük nincs hozzászokva a földi körülményekhez, és lejövő a földre meghalnak. Szóval ez így kitekintés. Tehát ti ezt hogy látjátok?
Én kezdem a végéről.
Jó.
Több ilyen, vagy sok ilyen science fiction mű van. Még egy szerző nevét hadd dobjam be, aki a modern science fictionnek az egyik legje sokak szerint, Kim Stanley Robinson. És egyrészt hadd hivatkozzam egy olyan művére, ami ezt a kérdést teszi fel, ez a cselekménynek a hajtó motorja, hogy tudnánk élni másút máshol, és létrehoznak egy projektet, Aurora a mű címe, amely egy hallatlanul komplex, összetett kibernetikai rendszert épít fel, egy olyan csillagközi utazásra alkalmas űrhajót, amely zárt ökoszisztémát működtet. Szintén fontos kérdés ugye ezekben a művekben, mert hogy nem biztos, hogy megvalósítható. És aztán körülbelül úgy leképezi a Földet ez a jármű, hogy élhető meg lakható legyen. Elmennek egy közeli csillaghoz. Az Aurora pont ezzel szembesíti az olvasót, hogy egy földi körülmények között evolválódott faj, mint az ember, egy másik világon kripli lesz. A másik világnak a körülményrendszere nem teszi lehetővé, hogy ott megtelepedjen, és egy prion fertőzés következtében ott megtizedelődik a lakosság, és aztán visszafordulnak, tehát a küldetés ilyen értelemben sikertelen, és akik viszont az Aurórán élték le az életüket, azok pedig már aztán a Földön sem biztos, hogy megtalálják a helyüket. Úgyhogy ez a regény lényegében ilyen értelemben a kettős hontalansággal szembesíti az olvasót fontos kérdések mentén, és a Kim Stanley Robinson azért precíz alkotónak tekinthető, már mint ami a tudományos irodalom, illetve kérdések felhasználását illeti. És van egy regénye, én egyébként még lehet, hogy talán azt tartom egy picit jobbnak abban az értelemben, hogy talán több kérdést vett fel, 2312 a címe, és ez a naprendszer már egy gyarmatosított világ, és azon belül játszódik a történet. Találunk erre példát, és sok példát a science fiction irodalomban. Most jelent meg, egyébként tegnap előtt került a kezembe Tim Marshallnak egy könyve, a Földrajz jövője a címe, viszonylag friss, és ez a földi geopolitikának a világűre tett, vagy a közeli, a naprendszeren belüli világokra tett hatását elemzi. Tehát, hogy most már számolhatunk-e olyasmikkel, hogy űrháború, vagy az, hogy, bár ez valószínű, hogy ugye nem teljesen így volt, de volt egy elképzelés arra, hogy területeket lehet venni mondjuk a Holdon, vagy egyáltalán a Hold, mint egy ütköző pont a földi geopolitikában egymással szemben álló felek között, ezzel foglalkozik ez a könyv, úgyhogy ez valóban egy ilyen értelemben hát napirenden lévő probléma.
Van egy nagyon érdekes dolog viszont, amit most mondtál, és ez egy általános dolog. Ugye itt elmennek az emberek a Marsra, elmennek egy másik csillagrendszerbe, aztán visszatérnének a civilizációba, és nem tudnak. Ha a biológiai dolgokat levágjuk, csak a lelki részét nézzük, van ennek egyébként irodalma, Lem visszatérés, elküldik az embereket, és erről volt egyébként külön tudományos irodalom is. Ugye több száz évig utaznak az emberek, és mivel közel vannak a fénysebességhez, ők nem öregszenek. Visszatérnek, aránylag fiatalok, de közben a civilizáció tovább fejlődik. És a visszatérés nagyon érdekes, de ennek van egy nagyon sok ember által megtapasztalható verziója. Magyarországon nagyon sokan elmennek külföldre. Én magam is elmentem, és hogyha az ember alkalmazkodik egy a másik országhoz, már felveszi a szokásait, tehát ez eleinte átmegy a kultúrsoknak a különböző fázisaim, akkor amikor visszatér, akkor egy nagyon erős visszatérési kultúrsokja van. Ez nem is biztos, hogy túléli, ez már a Feri egy reptérnél a zebránál elő szokott fordulni, hogy az ember átmegy rajta, ott nézik a rendőrök, a taxi meg át akar szintén hajtani rajta, mert Magyarországon nem állnak meg a zebránál az emberek, de máshol igen, de ez csak a legkevesebb dolog. Tehát egy csomó esetben másképp viselkedik az ember külföldön, más teszik, más szokott meg, más a kapcsolatrendszere, sőt, el is tűnik a kapcsolatrendszernek egy része, a hiába próbálja fönntartani, nem lehet több ezer kilométerre valamit csinálni. Ez egy nagyon érdekes dolog, de már létezik ez a dolog. Nem kell elmenni egy másik bolygóhoz ahhoz, hogy az embernek problémái legyenek. Elég elmenni Prinnországig vagy Németországig, aztán talán visszajönni.
És tudományosan ezt hogy látod a gyarmat, nem feltétlenül a gyarmatosításnak a kérdését, hanem az, hogy nyilvánvalóan sok nemzet részt vesz az űrkutatásban, vagy nyilván ennek van egy ilyen jogi aspektusa is, vagy van most már űrjogászok, tehát hogy nyilvánvalóan itt van egyfajta egyezkedés arról, akár a terület, akár a belakás kérdése, vagy visszamehetünk ahhoz a részhez is, hogy egyáltalán azon gondolkodunk, hogy nem tudom, űrutazás.
Több érdekes dolog is van. Először jogi. Elvágták a problémát, ugyanúgy, mint az Antarktisz. Nem vagyok űrjogász, de amit tudok róla, az az, hogy a világűrben senki nem birtokolt egy területet a Holdon. Egyenre így oldották meg ezt a dolgot, atomfegyvereket nem lehet fölvinni, egy időben keményen robbangattak a magnetoszférában, 30 év után föloldották a titkosítást, tehát olyan szuper sarki fényeket csináltak az egyenlítőn meg mindenfelé, ez borzasztó, tehát volt ez a James Bond film, a Golden Eye, ugye ez ilyen elektromágneses pulzációt okoz, és kiüti a műszereket. De ezt ugye az 50-es, 60-as években csinálták, 60-as években inkább, meg 70-es. Na de visszatérve erre, az egész gyarmatosítás, meg mindenféle dologra, rettenetesen drága az űrutazás, és nagyon kockázatos. Először a kockázatról az összes állam és magáncég, amelyik űrrakétát hozott létre, ugye voltak németek, amerikaiak, oroszok, franciák, most a SpaceX megcsinálta, nem tudunk arról túl sokat, hogy mit csináltak a kínaiak, meg az indiaiak, végigjárták azt, hogy rakéta, indítás, fölrobban, rakéta, eldől, fölrobban, rakéta, megy, fölrobban, tehát borzasztóan bonyolult egy rakéta, rettenetesen bonyolult, és azok a fizikai törvények, tehát amelyek szabályozzák a működését, azok nem teszik lehetővé az egyszerűsítést. És a legfontosabb, hogy drága. Próbálták leszorítani a költségeket. Először azt gondolták, Clark például ezt gondolta, hogy majd ilyen űrsiklóval milyen jó lesz. Hát nagyon nem váltak be az űrsiklók, két borzasztó katasztrófa volt egyrésztről, másrészt rengeteg ember kellett az üzemeltetéséhez. És most a zseniális fúzás az az, hogy a klasszikus rakétát, kétfokozatú rakétát használják, és az visszatér, és felhasználják az alkatrészeket. Tehát nem embert lőnek ki vele, hanem műszereket, meg ellátmányt. De a fő oka annak, hogy nem mentünk el, az, hogy drága. Tehát egy kilogramnak a földkörüli pályára juttatása az ilyen rakétával Elon Musk előtt ilyen 100 dollár körüli áron volt, és ezt azt gondolták, hogy majd le fog menni ilyen 10 dollár körüli árra, sőt, ilyenek voltak, hogy 100 dollár körüli árak lesznek. Nincsenek. És egy ember nehéz. Most nem rám kell gondolni, a legvékonyabb filigrán embernek is kell vinni oxigént, kell vinni vizet, kell vinni valamit, ami reprocesszálja a dolgokat, tehát igazán, de milyen több mázsás valamit kell fölküldeni, azért az ember ott legyen. Persze, megéri elküldeni, ezért van nemzetközi űrállomás, azért, mert nagyon sok mindent tudunk csinálni műszerekkel és robotokkal, de azt, hogy, hogy úgy viselkedjen, mint egy ember, hogy állandóan reagáljon, megváltoztassa a dolgokat, hirtelen közbeavatkozzon, azt ezek az eszközök nem tudják. Ezért nem működik egyelőre ilyen kolonizáció, meg semmi, mert hogyha kibányászok vasat, vagy rezet, vagy valamit, és kilogrammonként, tehát az eszközök, amik kibányásszák, az ilyen 100 dolláros áron kerülnek oda, akkor nem éri meg lehozni. Aranyat nem éri meg ezért az áron lehozni. Ezért gondoltak ilyen fantasztikus dolgokra, ilyen más eszközökre, mint az űrlift, ami az lenne, hogy lelógatunk egy eszközt, vagy építünk egy tornyot a geostacionális pályáról, csak nincs olyan anyag, ami ezt kibírná. Illetve most már van, de ilyen milliméteres szálakat tudunk csinálni, és 36 ezer kilométeres kellene. Jó, tehát itt a gyarmatosítás, vannak elképzelések, de egyelőre megvan ez a költségvetési határ. Most vetődött föl, hogy visszatérünk 50 év után a Holdra. Tehát egy ember oda visszatér. Nagyon-nagyon bonyolult, és az az érdekes számomra, hogy maradtunk a kémiai rakétáknál, nem fejlődtünk tovább, tehát nincsenek nukleáris eszközök, ennek persze megvan az oka, és ezeket nagyon finoman használjuk. A régen borzasztóan nehéz volt egy Hold megkerülést, egy Hold odaszállást csinálni. Az Európai Ügynökségnél magyar kollega, amikor ott dolgoztam, számolt olyanokat jó előre, hogy lesz egy misszió a Jupiter rendszerbe, és előre évtizedekre kiszámolta a pályáját, hogy fog menni a Holdak körül, meg a Jupiter rendszerébe. Ez olyan szintű elméleti és informatikai hátteret jelent, ami még 20 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Maradtunk a régi technológiánál, ezzel a technológiával nagyon gyarmatosítani, tehát embereket kijuttatni, tovább terjeszkedni nem lehet. Vannak ötletek, hogy mit lehet csinálni, de még az ötleteket se tudjuk megvalósítani. Nem is tudom, hogy mennyire érdemes ezt a dolgot csinálni. Lenne értelme egyébként.
Mármint melyik részét?
Hát jó, tehát
azon dolgozunk, hogy
több milliárd ember a Földön. Ezt a több milliárd embert nem tudjuk a Holdra telepíteni jelen pillanatban. Ez borzasztóan drága lenne. De lehetne egy csomó minden, nem bányászni, hanem egy csomó minden értékes tudományos tevékenységet végezni a Holdon. Lehetne például egyébként gyarmatosítani, de nem a Holdat vagy a Marsot gyarmatosítanám, hanem például az óriásbolyóknak a holdjait. Ott van víz, van napfény, abból, hogyha ez a kettő meg, tehát van energia meg víz, akkor mindent meg lehet csinálni. De nincs meg a technológia. Uh-huh. Egyébként szerintem, ha nagyon akarnánk, tehát, hogyha azzal az erővel, amivel egymást pusztítjuk, meg mindenféle érdekes fura dolgokat csinálunk, azt arra fordítanánk, hogy megfelelő hajtóeszközt fejleszünk ki, akkor meg tudnánk csinálni. De nincs gazdasági érdek. És ez az, amit az elején próbáltam elmondani, hogy ugye csillagászat, űrkutatás és űrtechnológia, űripar, tehát ez az egész, ez most ilyen gazdasági érdekek mentén megy. Nagyon megéri információszerzés tekintetében szondákat rakni a Föld köré, de azon túlmenni a geostacionális pályán, hát az már nincsen akkora haszon benne.
Igen, meg hogy ez valójában egy nagyon emberi gondolkodás. Egyrészt a tudomány részéről, tehát megismerni, felfedezni. Nyilván nagyon sok gazdasági aspektus az, ami, hogy mi az, amit nyerhetünk. Illetve az a fajta gondolkodás, hogyha Földön megszűnne az élet, vagy valami történne a Földön, ami nyilván nagyon sok fantazinak a része, hogy tulajdonképpen kitelepülni ezekre. Tehát az életet, életfeltételeit megteremteni, és ez valójában mégis mind az emberhez, és az ember gondolkodásához, tulajdonságához visszavezető rész.
Túlélni minden áron.
Hát igen, túlélni érdekes... minden áron, és akár azon az áron is, hogy belakunk más bolygókat, vagy azt keresni, vagy abba fektetni bele. Tehát túljutni a Földön.
Igen.
Érdekes, hogy ez nem annyira erős, bár lehet pénzt szerezni a hold kutatására. Vannak nagyon jó eredmények, valószínűleg van víz a holdon is, a Marson is van. Tehát az amerikák nagyon érdeklődnek például a Mars kutatásra, de mások is, tehát küldenek oda szondákat, tehát ez a motiváció, de mégsem annyira, tehát ugye lehetne százszor annyit is ráfordítani. Volt arról szó, hogy lehet, hogy nem lehet önfeltartó ilyen kis mini bioszférákat csinálni. Biztos lehet, csak akarni kell. Tehát ez az én véleményem, hogyha ezt kutatnák 10-20-15 éven keresztül teljes erőforrással, biztosan létrejönne egy ilyen dolog, és meg lehetne oldani.
Viszont mellette meg vannak olyan elméletek, Péter, most rád nézek, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik megpróbáljuk belakni, vagy megismerni a univerzumot, hanem vannak más életformák is, és hogy különböző elméletek is, hipotézisek is születtek már erre, például a sötét erdő elmélet, vagy a harmadik típusú civilizációk, szóval ezekről miket tudhatunk, vagy milyen tényleg ilyen feltételezések születtek arról, hogy mi van még rajtunk kívül, milyen életformák vannak rajtunk kívül a világegyetemben.
Igen, egyrészt több elképzelésről van szó, de különböző tudományterületekről származnak, sőt, van ezek között olyan is, vagy akad, amely nem is a tudományból származik, ilyen például a sötét erdő elmélet, amit említettél. A sokvilág elmélet pedig kvantummechanikai fogalom, ugye Everett 1950-es évek, pontosabban a kvantummechanika egyik levezetése, amely nem zárja ki, hogyha egy elemi rész egy bizonyos pályát fut be, akkor megkettőződik. Ennek az elméleti alapjait most szerintem ne érintsük, mert valahol sokak számára a kérdés, hogy ennek miköze van a kozmológiához, mert ha volt nagy boom, akkor annak kellett egy bizonyos mérettartományban úgy viselkednie, mint a kvantummechanikai rendszerek, de ez az elméleti okfejtés, ez tényleg egy olyan terület, amiben nagyon sokaknak beletört már a bicskája. De viszont kiválóan alkalmas a sok világelmélet arra, mondjuk, hogy fantasy vagy science fiction műveknek a narrációját vagy az alapötletét képezze. Mondjuk Blake Crouch írt nemrég egy regényt, Sötét anyag a címen, most jön majd a sorozat. Ez multiverzum, vagy meg a sok világelmélet és a multiverzum nem ugyanaz, de minden esetre azt feltételezi, hogy a világunk az nem egy, hanem vannak párhuzamos világok, és azokban játszódik. Mivel szembesül a főhős, aki megtalálja egy másik világban a maga kópiáit. Egyébként szintén nem új science fiction ötlet. A sötét erdő elmélet azért is érdekes, mert itt tudjuk kötni egy irodalmi műhöz, ez a Cixi-Liu-nak a három test probléma, vagy három test trilógia címen megjelent könyve, annak is a második része. Itt a fikciónak az alapja, ugye most fut a sorozat, majd meglátjuk, hogy milyen sikeres lesz, milyen nem, vagy hogy folytatja a Netflix. Az alapötlet az, hogy, és ez már a sorozatból is kiderül, hogy sikerül elérni az említett hozzánk legközelebbi csillagrendszerben egy feltételezett idegen fajt. Egyrészt hogy lehet vele kommunikálni, lehet-e, hogyan lehet a jeleket, mert ugye a fénysebességet nem tudjuk megkerülni, tehát 4 évig tart kerekítve az üzenet, amíg odaér, 4, amíg vissza, és ezeket az időbeli távlatokat is ez a történet figyelembe veszi, és azzal szembesíti a regénynek, illetve a nézőknek is a világát ezáltal, hogyha nem zárjuk ki, hogy egy idegen faj valahol létrejött a világűrben, itt a koncepció szerint egyébként itt van a szomszédban, de más koncepciók szerint ez nem ennyire egyszerű, mert akkor miért nincs róla semmilyen fajta, vagy róluk semmilyen fajta tapasztalatunk. De ha vannak, és ez a sötét erdő elmélet, végül is ez a trilógia második részében válik hát egy alapfeltevésé, vagy lényegében még úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egy olyan tapasztalat, ami a történet szempontjából lényeges, hogy itt a Trisolarisiak megindulnak a föld felé, mert az ő világuk nem alkalmas arra, hogy hosszú távon ott maradjanak, azzal szembesülnek, hogy új világot kell keresniük, és kinézik a földet. Megindul a Trisolarisi flotta a föld felé, és közben próbál a föld kommunikálni a Trisolarisiakkal, sőt, sikerül egy technológiai vívmány, egy idegen technológiai vívmány következtében a Trisolarisiaknak leállítani a földi alapkutatásokat. Ezért a föld az alapkutatások leállítát, mondjuk a részecskegyorsítók értelmezhetetlen adatokat továbbítanak, és így tovább. Nem tudnak bizonyos tudományterületeket fejleszteni, és az, ami a modern ipart jellemezte, az a hallatlan gyorsulás a föld történetében, ez az idegeneknek feltűnik, és az lényegében arra a következtetésre jutnak, hogy ezért kell állítani a földi fejlődést, hogy a földiek ne tudják elhagyni a bolygójukat, ha erre szükség lenne. No, kialakul egy konfliktus, és ebből levezetik a történeten belül, ugye fikcióról van szó, de az elmélet mégis innen kapja a nevét, azt, hogy valójában minden civilizáció így konfliktusba kerül a másikkal. A túlélés felülír mindenfajta képletet, és valójában arról szól a cselekménynek egy része, hogy milyen reakciók, illetve milyen válaszreakciók lehetnek egy olyan felfedezésre, hogyha mondjuk tételezzük fel, fognánk idegenek által kibocsátott jeleket, vagy mi tudnánk elérni őket. A sötét erdő itt lényegében egy allegória arra, hogy az idegenek és magunkat is beleértve vadászok vagyunk, tehát egészen egyszerűen az agresszió. Ahogy egyébként ugye a Carl Sagannak az említett kontaktjában is elhangzik, hogy miért gondolják azt sznob tudósok, hogy a földön kívüliek jóindulatúak, és akkor szintén egy konfliktus a történeten és a regényen belül. Tehát ez visszatérő probléma a science fictionben, de valahogy ez az elmélet, ez nagyon elterjedt a Csíkszilviónak, ez a sötét erdő elmélete. Picit itt túl is nőtt az irodalmon, és valóban, ha ezt a kérdést tudománytörténeti szempontból vetnénk fel, és miért ne tehetnénk, akkor azt látnánk, hogy időben másfajta válaszok születtek erre a kérdésre, hogy lehetséges-e a földünk kívüli élet, ha igen, úgy körülbelül merre, hogyan, vagy erről az égvilágon soha semmit nem fogunk tudni. És a nagy csend az, ami jellemzi az univerzumot, vagy az általunk érzékelhető világot, és lényegében egyedül vagyunk. Más pedig pont ennek az ellenkezőjét állítja, hogy olyan sok csillagrendszer van már a tejútrendszeren belül, nem is beszélve aztán más galaxisokról, hogy még ha nem is tudjuk soha elérni őket, akkor is könnyen lehet, hogy a világűrben hemzseg az élet. És a sötét erdő elmélet erre azt a választ adja, hogy nem fog hemzseni, mert kiírtják egymást a civilizációk. Tehát elég pessimista, picit negativista vetület, de hát a science fiction az véleményem szerint azzal is szembesít minket, hogy ha tudunk, akkor próbáljunk picit az emberi, vagy ilyen antropocentrikus gondolkodásmódon is túllátni, vagy legalábbis fölvetni, mérlegelni más szempontokat, ami esetleg rajtunk túlható.
De közben mégis nagyon antropocentrikus ez a nézőpont, mert hát magukat, az, hogy másik civilizációkról beszélünk, vagy hogy azt feltételezzük eleve, hogy ezek intelligens élőlények, és lehetnek azok természetesen, csak hogy nekem úgy tűnik, hogy az egész sci-fi irodalom, mintha nem tudnak kilépni abból a nézőpontból. Már beszéltünk arról, hogy nem csak a leírásuk, hanem az ábrázolásuk is a filmekben általában egy ilyen, nem csak, hogy intelligens lények, de hogy nagyon emberszerűek. Két szem, mindig egy kezet is feltételezünk, még akkor is, hogyha csápok, most a klasszikus Alien filmek is eszembe jutottak ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy valahogy mégis a földön kívüli életet valahogy mégiscsak egy ilyen emberi szempontból képzeljük el. Ehhez volt szerintem egy ilyen érdekes váltása a 2014-es Arrival című film, ahol már teljesen kiléptek ebből az emberi nézőpontból, és hogy még csak nem is hasonlítottak semmi földi életszerűséghez ezek a földön kívüliek, és ami még szerintem ennek a filmnek egy nagyon más nézőpontot hozott ebbe a diskurzusba, hogy tudósokat küldtek oda, de a nyelvészeket, hogy tudjanak kommunikálni a lényeket, hogy megfejtsék a nyelvüket, és hogy ez egy külön időtapasztalatot is, vagy egy időtudatot is teremtett benne, ami már egy teljesen filozófiai probléma, hogy a nyelvünk mennyire időtudatunk is egyben, hogy ezt így, hogy látod ezt a, vagy hogy látjátok ezt a kérdést?
Itt mondanék valamit, hogy egy általános, még az Arrivalben is, uh-huh. hogy állatok, ilyen mozgó valamik vannak.
Igen.
Na, de kitaláltak olyat, ami nem ilyen. Uh-huh. Hát a zseniális Lem Solarisa, aminek ugye két feldolgozása is van filmben. Nagyon durva egyébként, nagyon tetszik. Ott egy egész, tehát van egy kettős csillag, van egy bolygó. A bolygó nem létezhetne azon a pályán, ahol létezik, és van valami ilyen trutyi. Egy egész óceán, egy teljesen belegesztelen légkör alján. Ezt hívják Solarisnak, és gondolják, hogy értelmes, mert tudja befolyásolni a bolygónak a mozgását. És sem a trutyi, az élő plazma, amelyik intelligens egyébként, az kiderül, sem az emberek nem tudnak egymással mit kezdeni, és van egy monológ, amiben egyébként nagyon kapcsolódik ahhoz, amit mondasz, és kifakad az egyik főhős, hogy keressük az idegen életformákat, a civilizációkat, egy fenét, önmagunkat keressük, és amikor találunk valami igazán idegen, nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát van ilyen, lenne később van egy olyan, amit hogyha jól értettem, akkor a civilizáció nagyon fura volt, próbálták fölvenni, arról szól az egyébként, hogy egy jóval fejlett földi civilizáció megpróbálja fölvenni a kapcsolatot egy másikkal, és nem nagyon sikerül, mindenféle háborúkat, ilyeneket látnak, de a lényeg, hogy a végén kiderül, hogy nem tudjuk, hogy mik ezek a lények, és ha jól értelmeztem, mert ez eléggé ködös, ezek ilyen ülő, ilyen mohaszerű valamik, gomba, moha, tehát nem mozognak, nem állatok, mégis tudatot rendelkeznek, és gépeket építettek. A legyőzhetetlen az egy nagyon jó példa, az aztán annak sincs köze abszolút semmi olyanhoz, amit csinálnak. A legyőzhetetlen az ismeritek?
Ez egy gépi evolúció.
Nekem nem? Sajnos nincs meg.
Feltételező.
Metagalaktika 5, tehát abban jelent meg, nem lemművei. Van egy bolygó, az emberiség mindenfelé van az űrben, és ott tehát olyat találnak, hogy egy élettelen evolúció zajlott le, egy másik civilizációnak az űrhajója leszállt, elpusztultak az élőlények, ott maradtak a karbantartó robotok, és megmaradt ez a dolog, hogy túlélés minden áron, és először ilyen óriásokat hoztak létre, meg ilyen mamutokat, meg mindent, és szétverték egymást, és végül ilyen kics fémkristályok, amelyek tudták a napfényen reprodukálni magukat, azok maradtak fönt. Egy-egy ilyen pici kristály nem tud szinte semmit, amikor összekapcsoltak, akkor egész agyakat hoztak létre. Egyébként van még egy ötlet, amikor ilyen mikróba szintű civilizáció van az egyik, ez vajon, azt hiszem, ez Clark már, de ez is egy későbbi, tehát az is egy bolygó tudat volt, és de amit láttak az emberek, azok csak ilyen baktérium szintű egysejtű lények voltak.
Illetve ugye a Slonczewskynek a prokarion ciklusa ilyesmi, hogy teljesen más irányt vett az evolúció, és akkor a prokarióták lettek az evolúció győztesei, vagy olyan világ, hogy néz neki. Az is picit ilyen nem teljesen antropomorf, mert ugye mi eukarióták vagyunk. De a Stanislav Lem regények közül, amiket Gábor is említett, ez mindre meg példa erre, hogy ott van egy nagyon erőteljes készítés vagy erőveszítés a Lem életművön belül arra, hogy elgondolja ezt a kérdést valahogy úgy, hogy túllásson az emberi perspektíván. Az Éden egyébként, amit említettem, az is nagyon érdekes, hogy hajótörést szenved egy űrhajó egy idegen bolygón, és egyszerűen, na és itt amit ugye kérdeztél a kommunikációval kapcsolatban, hát más választ ad a Lem, de mindjárt az érkezéssel kapcsolatban egy mondatot majd hozzáfűzök, hogy Lem esetében ez úgy működött, hogy a bolygón lévő viszonyoknak a felderítése egészen egyszerűen azzal szembesítette az űrhajósokat, hogy mi ezt nem értjük. Tehát egyszerűen nem tudják áttörni azt a határt, ami az én és az idegen között fennáll, hogy az annyira idegen, hogy értelmezhetetlen. És akkor fogják, ott hagyják azt a bolygót. Tehát lényegében nincs levezetve semmi a végén, hogy ott körülbelül milyen lenne az élet, ha lenne. A nyomait persze tapasztalják ilyen önjáró szerkezetek, amelyek ilyen biomorf-szerűk lennének. Még azt se tudják sokra eldönteni, hogy gépek lennének, mechanikus szerkezetek, vagy pedig biológiaiak. Úgyhogy szintén érdekes. Amit említettél, az érkezés egy mondat erejéig, igen, tehát én azért ott lehet azt szintén látni, ott ugye a heptapoidokkal hogyan lehet kommunikálni egyáltalán.
Igen.
Egy olyan feltételezett idegen lényel, vagy több, ugye ezt sem teljesen tudjuk, akiknek teljes mértékben más a kommunikációja, mint a miénk. És itt hagy utaljak azért arra, hogy egy Ted Chiang nevű szerzőnek az Életet története című novellájából készült a forgatókönyv, és a novellát itt a film mellé megint lehet lényegében olvasmányként ajánlani. Egyrészt nagyon rövid. Másrészt pedig látható, ahogy a novella szépen kifejti, hogy lényegében sokkal bonyolultabb az a kommunikáció, mint amit a film feltételez, mert ott még más az írás, abból is több fajtája van a heptapoidoknak, és más a kiejtett a hang, az egy külön kommunikációs rendszer, és ráadásul időben szimultán a kommunikációjuk, tehát egy beszélgetésnek az eleje feltételezi a végét, és fordítva. És valahogy ezek a jelek ezt próbálják meg kommunikálni, vagy hát visszaadhatóvá tenni, egy ilyen a földi nyelvek felől is felfoghatatlan dimenziót nyitnak. És akkor van egy nyelvész hölgy, aki lényegében azt tapasztalja, itt szerintem helyes volt a meglátás, hogy az idegenek nyelvével való szembesülés áthuzalozza az agyát, és képessé válik a kommunikációk következtében arra, hogy, és itt a nyelv szerepe nagyon fontos valóban, hogy gondolkodjon úgy, legalább részben, vagy tudjon úgy gondolkodni részben, ahogy az idegenek. Ezért egyébként a film ezt a problémát hozza, hogy látja a saját élet, pontosabban a lánya élettörténetének egy bizonyos periódusát, és nem tudja, hogy ugranak be ezek a képek. Ezt a film ugye bevágja montázszerűen, és akkor a néző érzékelő, hogy tényleg ott megbomlik az idő, de a teljes érzékelése a hölgynek azzal függ össze, hogy az idegen kommunikációs rendszer hogyan alakítja át a tudatát és az érzékelését. Úgyhogy ez azért, én ezzel egyetértenék, azért ez más, mint amikor leérkeznek a marslakók és köszönnek angolul. Ráadásul globális a probléma, hogy mit ajándékoznak ugye a földieknek, vagy ajándékoznak-e valamit, és hogy mennyire félreérthető, de végül is létrejön valami, ami ennek a kommunikációs rendszernek azért a hát ilyen sikerességét is feltételezi.
Igen, mint hogyha az űrutazással kapcsolatban ugye sokszor felmerül az időnek a kérdése is, hogy a földi időhöz képest egyszerűen másképp telik az idő az űrben, hogy ez fizikailag például, vagy fizikai szempontból megvilágítva, ez egy ilyen légből kapott dolog, vagy egyáltalán van-e értelme mérni az időt a Földön kívül is, vagy hogy hát látod?
Természetesen van értelme mérni az időt mindenfelé, tehát amit fizikusként tudok mondani, az ugye a két dolog, az egyik, hogy erős gravitációs térben lassabban telik az idő, másrészt, hogyha közelítünk, olyan sebességgel haladunk, hogy közelíti a fénysebességet, akkor szintén lelassul az idő. Tehát ez az, amit a fizika mond, és hát ez egészen drámai dolgokat tud okozni. Tehát most volt közelmúltban az Interstellar, ami nem a fénysebesség közeli, hanem a erős gravitációs térben az időlassulást vette ki. Zárójeles megjegyzés. A GPS-ek, hogyha ezt az effektus nem vennénk figyelembe, akkor nagyon pontatlanul működnének, tehát zárójel bezárva, tehát ez egy hétköznapi dolog, amit használunk, de átérezni, tehát azt, hogy a főhős az ugye látta megöregedni a családját, a lánya, amikor visszatért, az idősebb volt, mint ő. Ez durva, mint az Iker paradox, amit szoktak mondani, hogy a Iker pár egyik tagja az a Földön marad, a másik tovább megy, és akkor az a Földön lévő az öregedik, a másik meg nem. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon érzelmes, és nagyon, nagyon erős példa volt arra, hogy mit tud a fizika csinálni az emberre. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, csak a fizikát, az már nagyon, nagyon érdekes dolgokat okoz, és van értelme körüljárni. Időutazás, úgy, hogy anyag menjen vissza az időben, úgy biztosan nem lehetséges. Az teljesen fantasztikum. Ennyit tudok így mondani erről az egész dologról. Ugye vannak ilyen, az ilyen teljesen fikció számomra, hogy látja az elejét, meg a végét az illető, tehát az időnek. Tehát, hogy nem csak ebben a
érkezésben
van, hanem a Kurt Vonnegutnak is ugye vannak ilyen regényei, hogy a elejét meg a végét látja az életének a
nem
főhős.
Az ötös számú vágó híd?
De abban van, és de hát az... Nem is tudom, az ilyen külön kategória az erősen ironikus, szarkasztikus világnézet, tehát az annyira egyedi, ez a Kurt Vonnegut, meg az ötös számú vágó híd, meg a többi műve is egyébként, hogy furcsa, de ez nem tudományos. De attól még jó, tehát attól még élvezhető.
Filozófiailag lehetne lehetséges, tegyük hozzá.
Hát magunkkal, meg az egész dolognak a abszurditásával szembesít. Tehát igen. Nagyon jó, tehát irodalmilag, csak hát ugye kutatóként sok mindent ezzel nem tudok kezdeni.
Ha már a tévedéseknél tartunk, akkor van olyan vicces vagy szembetűnő dolog, amivel így találkoztatok akár az irodalomban, akár a filmek terén, amik teljesen megmagyarázhatatlanok, vagy egyszerűen mondjuk ki hülyeségek így akár tudományos szempontból is.
Ami általános probléma, hogy el szokták felejteni azt, hogy a világűrben azért űr, mert nagyon ritka anyag van, vagyis hogy nagyjából lehet mondani azt, hogy nincsen anyag. Tehát a hang nem terjed. Nyilvánvalóan, hogyha valami felrobban, akkor az nem úgy néz ki, hogy lökés hullám meg ilyenek, hanem egész másként néz ki. Ugye attól még van izzás, meg sugárzás, meg mindenféle, csak a lökés hullám az nem úgy jön, hogy mint itt, hogy a levegő megy, hanem ami a bombának az alkotó részei vannak. Most egy nukleáris bombára gondoltam.
Tehát akkor a Star Wars filmeknek a nagy robbanásai azok.
Azok nem úgy néznének ki. De például a... Igen. Igazándiból próbálok most példát mondani, tehát a hang az kell a film élményhez. A 2001 üldöz szájában lehetett látni, hogy amikor az illető felhúzta a szkafanderét, akkor a saját lihegését lehetett hallani, kívülről meg teljes csönd, mert hát ugye nem lehetett semmit csinálni. Van olyan, hogy így egyik szondáról, vagy űrhajóról, ami földkörüli pályán kering, átugrik az illető a másikra, tehát ez annyira abszurd, tehát ez nagyon komoly számítások kellenek, hogy két a jármű egy földkörüli pályán tudjon találkozni. Robbanás, hang, hát igazán, de ezek a leggyakoribb dolgok, amit el szoktak véteni. Uh-huh. De illetve nem elvétik, kisebben a filmemjel nélkül, uh-huh. Azért marad benne.
Péter, neked?
Igen, nyilván rengeteg van, de egy picit reflektálok erre. Tehát a minden idők egyik legzseniálisabb taglánya mégis az Alien-é volt, hogy az űrben senki nem hallja a kiáltásodat. Ami részben egyébként igen. Szó szerint olvasatban ezt is jelenti, hogy az űrben nem terjed a hang. Másrészt utal a körülményrendszerre, hogy hát egyedül van az idegennel, vagy marad a főhősünk. Ugye szintén egy olyan science fiction, ami egyébként egy űrhajón játszódik, és csak ott ugye a Nostromo, hát illetve emlékeztek a bolygó, ahonnan az idegen származik, ami egy szép megvalósítása egyébként szerintem, ezt nem érintettük, mert nem volt tervben, de szintén nagyon jó téma, tehát a vizuális kivitelezés, de hát beszélünk róla meg, hogy ez ugye ott ráadásul képzőművészet és science fictionnek a találkozása, mert ugye Giger látványterveiről van szó, amelyek azért hát minden idők egyik legjei a látványtervezésben, vagy ahogy a Blade Runnerben, Trumbull és mások dolgoznak, úgyhogy, és valóban a filmeknek a hang az egy nélkülözhetetlen hangulatszabályzó elve. És egyébként ezt Kubrick nagyon is jól tudta, mert képzeljétek el, talán kevesebben ismerik ezt a történetet, vagy erről az oldaláról a 2001 Irodusszát, hogy ott tényleg a fizikai világ ilyen szempontú, hát ilyen tökéletes visszaadására törekedtek, de Kubrick íratott hozzá egy filmzenét, és az a filmzene az elkészült. És amikor elkészült a filmzene, akkor az egészet úgy, ahogy van, félretette. És akkor ugye klasszikusokkal vágta tele a... És irtozatos hatásulat, mert addig ilyen nem volt. Tehát amikor Strauss Zarathustrájának az a bizonyos effektusa megszólal, hát az egy akkorát szól az egész filmtörténeten végig, hogy a Barbie-t nem mintha ajánlanám, csak hogyha a Barbie-t mondjuk megnézzük, akkor a nyitó jelenet, ez a 2001 Rudusának a nyitó jelenete, és a megy a Strauss Zarathustrája is, meg a Wall-E című animációs film, hogy egy teljesen más példa, ami éppen a kompjútert jeleníti meg a piros szemmel, és így tovább, és aztán megszólal Strauss Zarathustra, amikor megfordul az űrhajó. Tehát nagyon sok, vagy hatása, óriási hatása van ennek a gondolkodás módnak, úgyhogy a hangot ez is, hát igen, ahogy Gábor mondta, az nélkülözhetetlen eleme a filmnek, csak picit alátámasztottam, hogy így van. De vannak olyan science fictionek, amik viszont reflektálnak ezekre a problémákra, és ilyen képtelenségekből építkeznek, és akkor így módon a paródiáját is adják ennek a műfajnak. Szerintem az egyik legelképesztőbb ilyen figura volt a Douglas Adams, akinek a Galaxis úti kalauz stopposoknak szériája, az egy ötkötetes trilógia volt. Henlon nevű újságíró írt egy könyvet róla, The Science of the Hitchhiker Galaxy címmel, magyar fordítása is van, tehát a Galaxis úti kalauz tudománya. És ezeket a The Science of zárójel című könyveket is szerintem nem rossz, ha megemlítjük, mert az említett Interstelláról a Kip Thorne írt ilyet, aki ráadásul ugye a tudományos tanácsadója volt az Interstellárnak, hogy hogy néz ki egy fekete lyuk, úgy vizuálisan hogy lehet megjeleníteni, és mindent évtizedek, már 20 éves projekt volt körülbelül, keresztül próbálták megvalósítani. De visszatérve Douglas Adams ugye eleve azt a hullámot lovagolta meg, úgy idézőjelben a Henlon szerint, ami a nagybumok, a fekete lyukak, a kvazárok, tehát amit kinyitott a szélesebb olvasóközönség felé is a tudomány népszerűsítő irodalom, amit Hawking és mások ugye nagyon sikeresen népszerűsítettek, hogy a hétköznapi emberekhez is jusson el az, hogy úgy körülbelül mi vesz minket, körül milyen kérdésekkel szembesülünk. Ez egy nagyon fontos, az a 80-as évek egyébként, és akkor Douglas Adams ezekre építette föl a regényét, de megtoldotta mindig olyanokkal, amelyek, mint az előbb említett Vonnegut, szintén nagyon jó példára, hogy mégsem mondjuk rá teljes mértékben, hogy science fiction, mert ugyanakkor a paródia az mindig azt használja óvatatlanul, mit parodizál, és hát ott van például valószínűtlenségi hajtómű, mondjuk a Galaxis úti kalauzban, ami ugye a valószínűtlenség elve, ami fontos a tudományban, az működteti például az űrhajót. Hát nyilván ezen keresztül rámutat a lehetetlenségen keresztül arra, hogy a science fiction az tényleg ilyen panelekből építkezik. De én még mindig azt mondtam, nem, hogy de nem merül ki ebben. Tehát ez olyan, mint a filmekben a bakivadászok. Tehát, hogy úgyis találnak benne hibát meg, akkor nem figyel a sminkes, vagy tükörszerű a felvétel, balra vagy jobbra van az a seb föltéve, meg, és így tovább, de attól az még működhet. Ezek, amiket a Gábor elmondott, és még megtoldva nyilván jó néhányan, hát rengeteget fel lehet sorolni. Egy művet még hadd említsek, mert olyanok is vannak, amik viszont nyilván találunk azokban is ilyen esetleg megoldatlanságokat. Mondjuk a Marsi volt az utóbbi időben éppen az egyik olyan film, meg ugye a Andy Weir könyv is a regény, amely hát egy ilyen sok mindent feltételez a maga a regény is, hogy megíródhasson, mert igaz, hogy egy figurának a története, de ahogy eljutnak hozzá, és ahogy megmentik meg, ahogy ő ott egymaga a Marson fölépíti azt, amit feltud, a botanikai ismereteivel, az szintén jó példa arra, hogy ott van azért tudományos ismeret, csak mindig engedményeket is feltételez, mert különben nem működne a sztori. És ezt a részét, hogy tudományos fantasztikum, akár annak a filmszerű, tehát a látvány szempontú kidolgozása, az mikkel szembesíti az alkotókat, és itt megint a Kip Thorne-ra fogok utalni, aki a The Science of Interstellar-ban pont úgy beszél az Interstellar tudományos hátteréről, hogy nagyon korrekt, egyébként mindig különbséget tesz azzal kapcsolatban, hogy ez fikció, vagy nem tudjuk, hogy milyen lehet, úgy körülbelül, hogy működik, vagy pedig tudományosan alátámasztott. És akkor itt a gravitációs hullámoktól kezdve a fekete lyukak fizikáján keresztül nagyon-nagyon sok mindennel értesülünk, de még arról a filmről is, amiről szerintem, ha valaki úgy kezdi el nézni, hogy nincsenek fizikai ismeretei, vagy nem tudom, vagy minimálisak, a sztori működni fog, meg működik például az idődilatáció, amit Gábor említett, de elmosódik ott egy bizonyos ponton a határ. És ezek szerintem nagyon érdekes zónák. De ez ugye a tudomány és a fikció találkozásának a következménye. Tehát Kip Thorne nagyon jól tudja, hogy ott egyszerűen engedményt kell adni, mert nem működne a látvány, és nem működne a sztori. És akkor a Nolannel megütköznek, leülnek, megbeszélik, jó, akkor ez így lesz. És akkor ez mind onnan nagyon szépen látszik, hogy hol vannak azok a idézelbetett hiányosságok, amik mondjuk fizikailag nem úgy néznek ki.
Akkor egy ilyen záró kérdést engedjetek még meg. Azt gondolom, hogy szubjektív, személyes kérdéssel indítottunk, zárjuk is le így. Egy darab legkedvesebb, legérdekesebb filmélmény vagy könyvélményt ajánljatok légy szíves a hallgatóknak, ami nektek különösen, titeket különösen megfogott, akár lehet tudományos mű is.
Nekem Zsoldos Péternek a Távori tűz, és hát a Viking visszatérés, de igazániból a mestermű az a Távori tűz. Nagyon, nagyon jó regény. Igazándiból arról szól, hogy el kell olvasni. Egyedi, nagyon egyedi. Zsoldos az kiemelkedő, tehát nemzetközileg nem annyira ismert, sajnos nem fordították a műveit angolra, jól tudom, csak svédre, németre, meg ilyen nyelvre, de hát ő valami nagyon jó minőségű science fictionokat készített. A Távoli tűz az, ami nekem ott a kedvencem.
És milyen nagyszerű, hogy magyar példát mondtál. Igen. Péter?
Így van, akkor én is magyar példát mondok. Zsoldos Péter utáni szerzőt lesz, aki kortárs, és most ír, és nagyon tehetséges a hard science fictionon belül. Markovics Botondnak hívják ezt a szerzőt, aki régebben Brandon Hackett néven publikált, de most újabban már Markovics Botond néven jelennek meg a regényei, és neki volt egy regénye pár évvel ezelőtt, nem is a legutóbbit ajánlom, hanem egy olyat, ami több éve jelent meg az Agave kiadónál, Xeno volt a címe. Ez nekem nagyon izgalmasnak tűnt akkor is már. Többször olvastam, és többször is működött, és hát az itt felvetett kérdések jó néhány aspektusával szembesít. Ez egy intergalaktikus történet, emberek és más civilizációk részvételével egy nagy kutatás, és hát könnyen lehet, hogy azzal szembesít minket, hogy magunk számára is idegenek vagyunk, úgyhogy én a Xenót ajánlanám.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Köszönjük mi is.
Az epizód az első pesti egyetemi rádiótechnikai támogatásával készült.